Kellemes napot kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában a Balear-sziget csoportra látogatunk, tartsanak Önök is velem. Több mint 40 ezer német turista lepte el Majorkát, Ibizát, hiszen elég volt egy negatív koronavírus teszt, és már is itt tudtak pihenni. Érdekes egyébként, hogy például Németországon belül nagyon sok helyen nehezebben tudtak mozogni, és a spanyolok pedig szintén nem tudtak elmenni egymás között a tartományokon belül sem a különböző szigorító intézkedések miatt. Ugyanakkor a német turisták például el tudtak menni a Baleári szigetcsoportra, de ha mondjuk valaki Katalóniából Baszkföldre szeretett volna utazni, azt már jogszerűen nehezen tudta csak megtenni, hát bizonyos kivételek persze itt is voltak a rendeletben. Úgyhogy nem egyszerű a turizmus koronavírus járvány idején, de ilyenkor is van, ami azért érdekes. De a Majorkán, Ibizán lévő német turisták minden esetre meg tudták oldani azt, hogy negatív koronavírus tesztjük legyen visszafelé is, ugyanis Németországban pedig már olyan repülőgép szállhat csak le, ahol mindegyik utasnak van negatív koronavírus tesztje. Úgyhogy azért elég érdekes. Főleg az is érdekes, hogy a Dominikai Köztársaságban és a Maldív-szigeteken lévő német turisták esetében már jóval nehezebb volt megszervezni azt, hogy legyen negatív koronavírus tesztjük, mert hogy itt azért nehezebb egy ilyent megoldani, főleg, hogyha valaki egy kicsiny Maldív-szigeten pihenget. De a németek jelentős része Majorkát választotta. Volt olyan időszak egyébként a történelemben, amikor meg akarták venni a spanyoloktól Majorkát, annyira imádták ezt a szigetet, és imádják még mindig a német turisták. Hát persze a spanyolok komolyan nem foglalkoztak ezzel az ajánlattal, de az biztos, hogy amikor én először voltam életemben Majorkán, akkor azért az Oberbayern nevű sörözőben töltöttük időnk jelentős részét esténként, a partszakaszon pedig, ugye német partnak is becézték ezt a részt, ott általában a klasszikus német mulatos lágerek szóltak, a 20 cm, meg a nekem van a leghosszabb, meg ilyenek, nem mondom meg miről szól, így ilyen tájban, de az biztos, hogy nagyjából olyasmiről, amire gondolnak, és hát hasonlóan a mi mulatos dolgaink, ugyanúgy itt is persze ezek közkedvelt, populáris, de hát nyilván azért nem a top kultúrához tartozó zeneszámok. Majorka mellett Ibiza, Formentera és Menorca is kedvelt turista célpont, de azért Majorkán van rengeteg német kocsma, német zenét rengeteg helyen hallunk, meg hát Magaluf környékén meg klasszikus angol turista központok alakultak ki. Oroszok is járnak egy hagyományos időszakban, azért Majorkára nem véletlenül rendkívül komoly bevételek származnak az idegenforgalomból. Palma de Majorka a fővárosa egyébként a Baleári-szigeteknek, spanyol autonóm tartomány, és a sziget lakosai a katalán nyelv majorkai nyelvjárását beszélik. 3684 négyzetkilométer egyébként, és nagyon komoly partszakasza van, de igazán lassan mélyülő, kellemes homokos partok is vannak, úgyhogy tényleg ideális a strandolásra, a pihenésre. Bár hozzáteszem, én azért jártam Ibizán is, meg Majorkán is olyan tengerparti részeken, ahol vannak ilyen kis sziklák, meredek partszakaszok, meg a milliómosok strandjának nevezett résznél is, ott is ott azért a hegyoldalból le kell ereszkednünk, bár a végén homok van, és olyan helyen is jártam, ahol nagyon érdekes szivacszerű sziklák voltak, és lényegében a sziklák tetején, ahogy mentünk, alattunk lehetett látni a kis lukakon a vizet, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes természeti képződmény volt. Majorka szigetén van egy nagyjából 70 km hosszú hegylánc, sőt, hát kettő is igazából, egy keleti, meg egy nyugati rész, és emiatt aztán akár olyan túrát is tehetünk, amikor a viszonylag zöld hegyi területeken sétálgatunk. Komolyabb folyó nincsen, de azért amikor esik az eső, akkor azért ilyen újdonsült patakok hirtelen keletkeznek, aztán viszonylag hamar meg is szűnnek, de ezzel együtt azért sok csapadékvizet kell gyűjteni, ezt főleg úgy csinálják meg, hogy mesterséges tavakat hoztak létre, és akkor ezekben gyűjtik az esővizet. Érdekes egyébként, hogy volt egy olyan időszak, amikor a mórok Majorkát is elfoglalták, és az oliva termesztés, meg a gyümölcs termesztés akkor érte fénykorát, bizony innen is kiűzték aztán utána az aragóniai király seregei a mórokat, de hosszú ideig bizony egy komoly mór erődrész volt itt Majorkán. Aztán önálló királysággá alakult, később komoly kereskedelmi központ lett, de Amerika felfedezése után csökkent a jelentősége. Ráadásul nagyon sok kalóztámadás is érte a területet. Érdekes, hogy azért az 1500-as években is bizony komoly kalóz történetekről lehetett itt hallani. Emiatt azt nagyon sokan a sziget belsejébe költöztek. Van egy Inka nevű település bőrgyártásáról híres, bár hozzáteszem, azért én voltam Tarvízióban, meg Törökországban, a klasszikus bőrvárosokban, ugye olasz, meg török bőr, azért legendás, hát azért a majorkai bőrkabátok, hát szerintem inkább ahhoz hasonlítanak, amiket apám viselt úgy valamikor 40 évvel ezelőtt, tehát azzal együtt nem akarom ezt lebecsülni, de az biztos, hogy bejebb ekkor kezdtek el költözni az emberek, és emiatt a kézműipar, az ipar, a ruhaipar akkor kezdett el úgy, ahogy kialakulni már, és hát azért 400-500 éve fejlődik, de szerintem azért még nem az a tipikusan világvezető, sem a bőrgyártás, sem pedig a ruhaiparuk. Aztán a 60-as, 70-es években indult meg a turisták áradata. 1983-ban a szigetcsoport teljes autonómiát kapott a spanyol államtól, és ki is használták, tényleg rengetegen látogattak el az azt követő időszakban ide, aztán ahogy most a 2010-es éveket követően a fapados légijáratok is megjelentek, hihetetlen turista áradat lepte el lényegében Majorkát, Mallorcát és Ibizát. Lényegében évi 7-8 millió turista volt csak a 90-es évek végén, aztán utána még tovább növekedett ez. Tudjuk jól, hogy Spanyolország az egyik leglátogatottabb ország a világon. Franciaországba mennek egy hagyományos évben a legtöbben, több mint 80 millióan, és aztán utána a franciák után jön az Egyesült Államok, Olaszország, Spanyolország, tehát itt is azért 60-70 millió számokat már elértek, és lényegében az olasz, a spanyol és az Egyesült Államok turizmusa, ez az, ami a francia után következik, legalábbis a látogató számot illetően. A sziget legnagyobb strandját a fővárostól keletre találjuk, repülőtér szomszédságában, bár hozzáteszem, én azért a legtöbbször vagy eldugottabb helyeken voltam, vagy pedig a szállodától nem messze lévő kis homokos, kellemes partrészeken. Maga Juf a Palmai öbölben fekszik, és van egy izgalmas delfinárium, meg egy ilyen vízi park. Majorkán találunk középkori hangulatú városkát is kikötővel az északi parton, de a legtöbben egyébként Palmába, Palma de Majorkába látogatnak a sziget fővárosába, és az biztos, hogy itt nem csak a katedrális érdekes, hanem a katedrális környéke. Amikor legutoljára voltam, ugye hiszem 4 vagy 5 alkalommal is voltam Majorkán, Ibizán még szüleimmel is voltam, akkor tényleg hihetetlenül hangulatos volt a nagy katedrális mellett az utcai árusok sokasága, a kis frissen vasalt narancslét, amikor hörpölgettem, élveztem az életet, tehát tényleg csodálatos, kellemes idő, és általánosságban Majorkán nem csak a strandolás jó, hanem hangulatos esti vagy akár délutáni séták is nagyon-nagyon jók. Porto Cristo barlangi sétáiról híres, állítólag egykor egy szűzlányokra igen veszélyes sárkány garázdálkodott errefelé, és a mai napig lehet barlangtúrákat tenni. Van egy kis tavacska, és erről a barlangról, meg erről a kis barlangi tóról ismert Porto Cristo, bár hozzáteszem, hogy azért, ha valaki azt mondja, hogy jobb szereti a tengerparti lubickolást, hogyha esetleg kihagyja, akkor nem gondolom, hogy elvonási tünetei lesznek majd éjszakánként. De érdekes, és érdekes a tündéri kisváros is, Vajdemosza. Itt lakott ugye Chopin, és itt lakott lényegében Chopin szerelme is, aki sokat publikált is, és hát Chopin ekkor már beteg volt bizony, de ezen a télen, amikor itt laktak, összességében azért rengeteg fantasztikus élmény született, bár hozzáteszem, azért Chopin részére annyira nem volt fantasztikus a dolog, mert ugye ők vadházasságban éltek, és hát emiatt azért megszólták őket, nem is szerették túlságosan Majorka lakóit, tehát Vajdemosza bármilyen tündéri kis település, ott azért manapság megnézhetjük Chopin zongoráját, sőt én beültem ide, és meg is hallgattam egy kis mini koncertet a turisták kedvéért, nem tudom, óránként, 2 óránként, mikor, hogy hirtelen előadnak valami kis számot, és akkor jól érezzük magunkat, de Chopin kevésbé érezte jól magát, mert nem volt túl baráti a hangulat. Pedig majdnem most a tündéri kis település, és nem csak Chopin zongoráját érdemes megnézni, meg a kis mini koncerteket meghallgatni, hanem lenézni a völgybe is. Nagyon szép látvány, sétálgatni a kis utcácskákon, tehát Vajdemossa azért megér egy kirándulást szerintem, tündéri édes kis hely. Palmából van egy kis vasút, a hegyvidéken át parangolhatunk vele, és akkor elmehetünk Szólerbe, ez egy kirándulóhely, üdülőhely. Sok kolostort is találunk Majorkán, van 540 méter magasan, ugye Vajdemosszán, amiről már meséltem, a Szentháromság kolostor, de egyébként is több olyan hegyi kolostort nézhetünk itt meg, ami azért mindenképpen érdekes és izgalmas. Bár hozzáteszem, a többség nem kolostort nézeget itt Majorkán, hanem a tengert élvezi, hogyha nyári időszakban ellátogat. Bár húsvétkor azért még az idő tényleg tökéletesen alkalmas a kirándulásokra, úgyhogy a Delfinárium, Porto Cristo környéke, vagy éppenséggel a városlátogatás az tökéletes program lehet ebben az időszakban. Én életemben, amikor először jártam Majorkán, akkor elkövettem azt a hibát, hogy terepjárónak csúfolt autót béreltem. Hát nem mondom meg, milyen márka volt, de én azt hittem, hogy lehet a terepre menni vele, de annyira szörnyű volt, hogy először is ilyen kis targatetős volt, egy idő után már nem lehetett visszarakni a tetőt rá, tehát elromlott a 15 éves csotrogánynak a teteje, úgyhogy durván 20-szal tudtam menni az autópályán, mert hogy különben kivitte volna a hátsó ülésről a kedves barátaimat a menetszél. Aztán meg kiderült, hogy úgy egyébként a tengerpart fölötti részen nem tudok terepre menni vele, mert annyira gyönge volt. De egyébként utána még egyszer béreltem valahol hasonló jellegű ilyen turista terepjárót, és azzal meg nem tudtam fölmenni egy parkolóban a dombon. A másnap kibérelt Opel Corzával ugyanott meg tudtam állni. Tehát rájöttem, hogy ez nagyon kis, ilyen kis kábítás, úgyhogy azóta nem béreltem legalábbis ilyeneket, hát nyilván vannak olyan telepjárók, amelyek tényleg alkalmasak a terepen való közlekedésre. Bár hozzáteszem, a végén itt megbántuk a kirándulást, mert hogy lassan mentünk, meg sokat, és igazából annyira nem volt impulzív, azért vannak jó helyek a Majorkán. Mondom, a leginkább az éri meg, hogyha bemegyünk a Palma de Majorkai kolostor környékére, ott sétálgatunk, ha elmegyünk Vajdemosszára, ott megnézzük a Chopinnek a zongoráját, meg a környéket. Porto Cristo, ha két hétre megyünk, akkor szerintem megér egy látogatást. Ha valaki szereti a delfineket, akkor a delfináriumba is ellátogathat. De igazából a partszakaszok, a homokos partszakaszok azok, amelyek nagyon szépek és hát hangulatosak is. Vannak olyan pubok, ahol tipikusan mondom a német mulatos slágereket játsszák, aki ezt kedveli, úgy is érezheti magát, mint hogyha az Oktoberfesten lenne. Tehát valóban klasszikusan kellemes a hangulat. A német turistákat láttam, hogy ilyen hatalmas 5 literes üvegekbe vitték a szangriát, a kellemes kis finom borocskát, és óriás szívószálat tettek ezekbe, 3-at, 4-et is egybe. Hát, koronavírus járvány akkoriban még hírből se volt, hát, és hát volt csak akkor influenzának hívták, és szerencsére nem haltunk bele. És utána aztán szépen a homokban felhörpintgették a szangriákat, hát hamar fogyott bizony, de volt olyan, hogy már a 4.-5. szangrián is túl voltak, aztán a maradékot pedig kirocsolták a homokba, mert akkora volt a buli. Hát én azért sajnálnám a szangriát, de hát azért egy igazi német turista tud itt mulatni. Majorka mellett Ibiza az, amely szintén nagyon-nagyon népszerű, populáris hely. Én szüleimmel is voltam ott, soha nem felejtem el, hogy viharos volt a szél, de azért kellemes az idő. Kimentünk a gyönyörű homokos tengerparti szakaszra, és jött egy hullám, és elesett az édesapám, de csak nevetett, aztán jött egy következő hullám, és az meg lényegében kisodorta apámat a partra, és ott meghömbölödött 2-3-szor a homokban, és hát annyira tetszett neki, hogy olyan óriási hullám van, hogy egyszerűen meg se lehet állni a talpunkon. Hát Ibiza valóban egy kicsit kemény arcát mutatta, de attól még az idő csodás volt. Aztán azt hiszem másnapra vagy harmadnapra pedig egészen jó idő lett. Bár azt mondják, hogy Ibiza a családosoknak is jó, mert vannak nyugis partszakaszok, azért lehetett itt hallani esténként a zenét, de hát Ibiza jó részt a buliról szól, vagy buliról is szól egy hagyományos koronavírus nélküli időszakban. A vízi fiesztától kezdve sok minden más itt volt először, de állítólag itt jött először divatba az is, hogy popcornt lőjenek a táncolók közé, és akkor ott ropogjon alattunk meg, hát persze nyilván a fogunk között is, hogyha elkapjuk a repülő kukoricát. Hát sokféle bulihely van, és valóban létezett olyan bulihely, ami 6 órakor nyitott reggel azok kedvéért, akik nem akarták 6 órakor abba hagyni az egészet, és még délig nyomni akarták, és akkor déltől meg valahogy összeájulták magukat, és aztán utána este fölébredtek 9-kor, 10-kor, és megint kezdték a bulizást, tehát így azért 2 hetet kellemesen eltöltöttek. Majorkán és Ibizán is mindig béreltem autót, tökéletes közlekedési eszköz. Egyrésztről azért itt nem úgy működik, mint Tájföldnél mondjuk Pattaján a Beach Roadon, hogy csak átsétálunk és ott vagyunk a strandon. Itt a szállodák azért nem feltétlenül a parton vannak, vannak parti szállodák is, de vannak többségében olyan hotelek, amelyek körülbelül 1-2 kilométerre vannak a parttól. Nyilván a 3 csillagosak vagy esetleg a kisebb apartmanszobák azok messzebb vannak, és nem árt azért, hogyha van autónk, akkor is, hogyha kirándulni akarunk. Persze megint más kérdés, hogyha csak fürödni akarunk a tengerparton, szervezett úton jöttünk ide, akkor nyilván busszal is elvisztek minket a fakultatív programokra, tehát ez is egy megoldás. Én azért Keresztül-Kasul bejártam Ibizát, ugyanúgy, mint Majorkát, sőt, még Kompan átmentem a környező kis szigetre, Formenterára is. Az olyan volt számomra, mint hogy megérkeztem volna a világ végére, tehát a sziget hátsó részénél ott kősivatag volt, és a leges legvégén egy világító torony, aztán utána pedig egy olyan meredek sziklafal, hogy lelógathattam a lábamat, és úgy érezhettem, hogy itt tényleg vége a világnak. Itt valóban így, nem tudom, egy ilyen 30-40 méteres függőleges sziklafal volt, mai napig nem felejtem el, pedig azért nem ma volt esse. A kompasz simán vissza lehetett jönni, tehát nem volt túlságosan drága, meg bonyolult az út, és egyszerűbbnek tűnt, mint ott utána bérelgetni autót, és a felfedezéshez meg azért kellett az, hogy legyen kocsi. A hippi korszakban lett igazán népszerű Ibiza, de aztán a 90-es években ismét egy nagy robbanásszerű fejlődés következtében turisták szállták meg, a szórakozóhelyek jelentős része ekkor kezdett el kialakulni, bár hozzáteszem, most azért a változatos tengerpart miatt is sokan felkeresik. Vannak kavicsos részek is, de én homokos tengerparton pihengettem, amikor itt jártam. Híres az itteni egyik szórakozóhely, ami 14 ezer főt képes befogadni. Hát amikor nincsen járvány, akkor azért tényleg elképesztő bulik szoktak itt lenni. És még egy picit visszatérek Formenterára, ahová Kompan mentem át, még szüleimmel. Van itt egy nagyon érdekes templom, a Szent Ferenc templom, tényleg valóban látszik rajta, hogy azért itt már sok mindent látott az itteni erődrész. Talán 10 000-en, ha élnek Formenterán, emiatt egyáltalán nem zsúfolt, és a partszakaszok közül is találunk olyat, ahol fehéres a homok, hát nem fehér azért, inkább ilyen kavicsos rész, igazán fehér homok talán csak Szardinián a földközi tenger medencében, igazán valódi fehér homok meg mondjuk a Maldív-szigeteken, vagy Bora Borán, vagy a Dominikai Köztársaságban a Punta Cana szakaszon, de azzal együtt attól még Formentera nagyon kellemes fürdőhely, és noha nem fogad annyi turistát, mint Majorka vagy Ibiza, de talán éppen azért egy kicsit nyugodtabb is. Hozzáteszem, mivel, hogy annyi látnivaló nincsen, meg olyan szórakozóhelyek sincsenek, azért lehet, hogy jobban megéri Ibizán pihengetni, bulizni, a strandokat kipróbálni, és esetleg elmenni Formenterára kirándulni. Érdekes az, hogy több strandon is engedélyezett a nudizmus, úgyhogy naturista paradicsomként is ismerik. A műsornak ez a második fele a szabadban készül, és még a madarak is talán bele csipognak egy kicsit a mikrofonba, meg bele csiripelnek. Az ember persze vágyik egy kicsit a természetbe manapság, amikor a koronavírus járvány bizony azért beszorít minket a 4 fal közé az idő jelentős részében. Utazni is persze nagyon sokan szeretnénk már, és természetesen a világ felfedezése azért az utazni vágyók esetében egy olyan igény, amit meg lehet tenni persze úgy is, hogy befizetünk egy társas utazásra, úgy is, hogy elindulunk, és akár autóstoppal bejárjuk a világot, meg úgy is, hogy biciklire pattanunk, és aztán ameddig bírjuk, addig megyünk. Vannak olyan ismerőseim tényleg, akik egy kerékpáron már gyakorlatilag 2-3 éven keresztül utaztak. Olyan ismerőseim is vannak, egy házaspár, akik még ennél is hosszabb ideig kerékpároztak szerte a világban, de úgy, hogy Új-Zélandon munkavállalási vízummal munkát vállaltak, ott voltak 6 hónapig, aztán tovább mentek, aztán megint tovább, és hihetetlen tájakon át kerékpároztak. Egy volt kollégám motoros turizmus híve volt, és úgy ment el a Francia Rivierára, hogy annyi pénze volt, amennyi üzemanyagra elég. a szántóföldeken aludt, egyszer a búzában éjszakázott, és reggelre körbe aratták, annyira fáradt volt, hogy nem vette észre, hogy az aratógépek dolgoznak, pedig hát azért azoknak van hangjuk. A gyors éttermekben a maradékot falatozta, meg néha a répaföldről kihúzott egy-két répát, tehát hihetetlen kalandjai voltak, de ugyanott nyaralt, ahol Belmondo is, meg Jean Reno, és minimális összegből az öccsével egyébként. De természetesen azért egy átlagos nyaralni vágyó infrarádió hallgató az lefoglalja valamelyik nagy portálon vagy valamelyik utazási irodánál a pihenését, hogy a júliusi-augusztusi pihenést mennyire foglalhatjuk, ez jó kérdés. Én magam egyébként Tihanyba és Zamárdiba már befoglaltam, két kisgyerekkel azért nem egyszerű, tehát nem úgy működik, mint mondjuk pár évvel ezelőtt, vagy akár csak 10-20 évvel ezelőtt is, amikor útnak indultam, és mindegy volt, hogy hol ér az éjszaka. Emlékszem, kimentem Moszkvába is úgy, hogy október végén bíztam abban, hogy nincs túlságosan hideg, mert nem volt már időm kabátot magammal vinni. Aztán leesett a hó az első nap, és megpróbáltam a gumáruházban, amit lehet megvenni, meg még zoknit, meg harisnyát, hogy mindenféle dolgot beszerezni, hogy ne fázak olyan hihetetlenül. De hát olyan is előfordult jó párszor, hogy kimentem labdarúgó világbajnokságra, például Belo Horizonte-ba, Brazíliába, úgy, hogy egy meccsjegyet sikerült szereznem, és gondoltam, hogy valahogy majd szállásra lelek, ott végül is egy hatalmas metropoliszról van szó, egy ágy valahol csak akad, és hát akadt is természetesen, de hasonló módon szereztem már Krétától kezdve a világ jó pár helyén szállás helyett, és olyan is előfordult még régen, akkor még nem voltak nagy foglalási rendszerek, hogy egy 9 fős mikrobusz teljes gárdáját sikerült elszállásolnom a legnagyobb főszezon idején Krk szigetén. Ez is egy érdekes teljesítmény volt. Minden esetre most persze erre egy nosztalgiázva visszagondolhatunk, de azzal is elégedettek lehetnénk, hogyha a horvát tengerpartra vagy egy kellemes görög úticélra elutazhatnánk. Vannak ugyanakkor olyanok, akik most is utaznak. Honfitársaink közül is jó páran jártak Dubajban, Maldív-szigeteken, Dominikai Köztársaságban több magyar csoport is volt, Zanzibárra februárban sokan indultak, Costa Ricára, Mexikóra. Ezekre a helyekre még negatív koronavírus teszt sem kellett, talán a Maldív-szigetek meg Dubaj kivétel oda kellett, sőt Dubajon ott a reptéren is ellenőrzik, hogy van-e negatív PCR-teszt, de mondjuk a Dominikai Köztársaságba, Zanzibárra, Mexikóba, Costa Ricára el lehetett menni akár enélkül is. De mi lesz nyáron? Miként alakul majd a nyári szezon? Jó kérdés ez is. A görögök már bejelentették, hogy megnyitják a szállodáikat, megnyitják az utazni vágyok előtt a kapukat, és lényegében szinte mindent elfogadnak. 10 év alatti gyermeknek semmi nem kell, a 10 év fölötti gyermekeknek pedig elegendő lesz a védettséget igazoló igazolvány, vagy bármilyen dokumentum, ami igazolja azt, hogy vagy negatív PCR-tesztünk van, vagy oltásunk van, vagy átestünk a betegségen, és még van antitestünk, vagy van antitestünk egyáltalán. Tehát igazából szinte minden papírt elfogadnak, csak jöjjenek a vendégek, ahogy látom én a miniszteri közlésből. A horvátok szintén fogadni fogják a turistákat, és ezek a nagy fogadó területek. Nem beszélek még azokról a helyekről, ahová tényleg még biztos, hogy mennek a turisták Egyiptomtól Tunéziáig, és valószínűleg itt sem lesznek túlságosan szigorúak a szabályok. Hozzáteszem, az Egyesült Államok esetében kérdéses, hogy oda mikor tudunk utazni, az ázsiai országok is óvatosabban nyitnak, a spanyol területeket illetően pedig hallhatták már a műsor első részében, hogy Majorkára, Ibizára, Menorkára, Formentérára most is mentek Németországból vendégek, a Kanári-szigeteken is vannak turisták, tehát az autonóm tartományok Spanyolországon belül azért, hogyha az idegenforgalom számukra rendkívül jelentős bevételi forrás biztosít, akkor azért fogadnak vendégeket, és örülnek annak, hogy van bevétel, van mozgás. Az elkövetkezendő időszakban valószínűleg ez nem fog változni hátrányára, biztos, hogy nem. Úgyhogy ha az előírásokat be is kell tartani, de véletlenül a spanyol üdülő települések is fogadják majd a látogatókat. A szárazföldi területekre azért nem tudunk még turistaként menni olyan egyszerűen, sőt, Spanyolországon belül is például a mozgás nem olyan egyszerű. Ezért is volt nagy felzúdulás amiatt, hogy ha valaki Katalóniából Baszkföldre akar utazni, akkor azt nehezen teheti meg, vagy csak megfelelő indoklással, ugyanakkor a német turisták meg elmehetnek Majorkára bulizni. Mondjuk nem bulizni, mert elvileg azt nem lehet, de hát gyakorlatilag azért tudjuk jól, hogy a szangria fogyasztása a tengerparton az is egyfajta buli, hogyha megtehetjük és jó idő van, akkor az csodálatos érzés. Spanyolországgal foglalkoztunk a műsor első felében, spanyol területekről meséltem önöknek, a Balear-sziget csoportról, folytatjuk most is spanyol területekről lesz szó, hiszen ha megnézzük azt, hogy a világon hova mennyi turista érkezik, akkor látjuk azt, hogy Franciaország után USA, Olaszország és Spanyolország következik a sorban, vagyis ide látogatnak a legtöbben a világban. A spanyol üdülőtelepülések a magyar turisták körében is meglehetősen hamar népszerűvé váltak. A kezdetek kezdetén mi Görögországba utaztunk nagy szeretettel, Macrigiálos Olympic Beach környékére, az olasz tengerpart közül Bibione és Caorre térsége vált nagyon populárissá viszonylag hamar, és Horvátország. Aztán Horvátország egyre gyűjtötte és gyűjtötte a magyar turistákat, és 600 ezer fölötti lett a magyar vendégek száma már a legsikeresebb években, és megelőzték a Görögországba utazókat számarányban legalábbis, de Zakynthos, Kréta, Korfu és Rodosz továbbra is nagy sláger volt a magyar utazók körében. Viszont rögtön az elején elkezdődött a spanyolországi kirándulásoknak a sora. Szalu környéke volt rendkívül népszerű Barcelona mellett, mert hogy össze lehetett kötni a barcelonai városlátogatást egy kis tengerparti pihenéssel, a hatalmas pálmafa soráról, pálmafás sétányáról ismert Szalu magyar szótól volt hangos egyes időszakokban, és egymást érték a charter repülőgépek. Manapság már a fapados légitársaságok korát éljük, úgyhogy nagyon sok helyre fapados légicéggel utaznak a turisták, és utána foglalnak valamilyen szállást. Persze a mai napig azért vannak szervezett utak is, de a különjáratú repülőgépek azok főleg a görög szigetekre mennek, Bulgáriába, Máltára, Ciprusra egy hagyományos szezonba, és Magyarországba is előfordul azért, de ott ahol a fapados légicég, valamelyik fapados légicég elindít egy járatot, ott azért már arra ráindítani egy chartert, az nem biztos, hogy üzletileg egy jó húzásnak bizonyul. Minden esetre a nyári időszakban vélhetően Majorkára, Menorkára, Ibizára továbbra is tudunk majd utazni. A Kanári-szigetek szigetenként eltérő szabályozás vezetett be, különböző zónákra osztották a Kanári-szigeteki üdülőterületeket. Itt is ugye van egy komoly önkormányzat, Tenerife, illetőleg Gran Canaria a vezetője a két sziget résznek, tehát itt is még a Kanári-szigeteket is két részre osztották, és a különböző beutazási szabályokat az önkormányzat külön rendeletben tudja megállapítani. Emiatt azért van lehetőség most is turistáskodásra, bizonyos előírások figyelembevételével persze, és hát figyelni kell azt is, hogy éppen milyen szint kapott az adott terület, és emiatt milyen kötelezettségei vannak az ide látogatóknak. Meg hát arra is vigyázni kell, hogy ha visszalátogatunk a saját országunkba, akkor milyen előírások kötelezőek, karantén, vagy esetleg negatív PCR-teszt, hiszen a németeknek például kötelező a negatív PCR-teszt, még mielőtt a repülőre felszállnak egyáltalán, ha annak a repülőnek a végcélja Németország. A mai műsorban már szó volt a Baleári-sziget csoportról, arról, hogy hogyan lehet turistáskodni ilyenkor a koronavírus járvány idején, arról, hogy miben reménykedhetünk júliusban, augusztusban. Nem egyszerű a helyzet, az kétségtelen, és a vakcina igazolvány, vagy védettséget igazoló igazolvány kérdése is bizony sokakat foglalkoztat. Vannak olyan országok, ahol elfogadják ezt is egy lehetséges opciónak ahhoz, hogy valaki turistáskodjon majd a nyári szezonban, vagy akár májustól már, például Görögországban. Van, ahol már most elfogadják, például a Seychelles-szigeteken. Izrael, ahol nagyon komoly méretű az átoltottság, szintén megállapodásokat kötött több országgal, hogy kölcsönösen elfogadják a védettségi igazolványokat. Lengyelország is bizonyos feltételekkel bizonyos vakcinákat elfogad. Az kétségtelen, hogy nem lett egységes az európai szabályozás. Noha született egy rendelet tervezet, amelyet az Európai Bizottság elkészített arról, hogy majd az úgynevezett zöld könyv hogyan nézzen ki, miket tartalmazzon, milyen adatok legyenek ott az adatvédelemmel kapcsolatban, milyen előírásoknak kell megfelelnie, de azon kívül, hogy ez a tervezet elkészült, sem önmagában az igazolványból nem lett egyelőre még jogszabály, sem pedig azt nem tisztázták, hogy milyen jogosítványokat rendelnek majd a különböző tagállamok amellé, a védettség igazolvány mellé, amit majd esetleg ebben az Európai Uniós rendeletben rögzítenek. Úgyhogy továbbra is azt látjuk, hogy sok-sok olyan ország, amelyik már nyáron mindenképpen számít a külföldi turistákra, hoz valamiféle könnyítő intézkedést, bevezet valamiféle egyedi elbírálást, szabályt, és ezeknek a tárháza bizony olyan, hogy megint fel kell kötni a nadrágunkat, hogyha turistáskodni szeretnénk, hogy éppen az adott országban milyen szabály lesz majd a nyári időszakban érvényes. Hogyha pedig most akar valaki valahova utazni, hát először is lehetőleg ne tegye ugye pontosan az élet és az egészségvédelmében, másodszorban pedig, ha mindenképpen akar, nyilván a jogszabályok betartásával megteheti, hogyha már megvan a védettsége, vagy a negatív PCR-teszt rendelkezésre áll, tehát azért lehet jogszerűen utazni, úgyhogy ez nem egy olyan dolog, amivel szabályt kellene sérteni. Másrésztről pedig, hogyha pedig egyéb dologban, nem pedig turista okból, turistáskorás miatt utazik valaki, akkor is azért nagyon komolyan tájékozódni kell, hogy egyáltalán mire van lehetőségünk. Ha például valaki Szlovéniából bizonyos országokba át akar utazni, akkor még előfordulhat az is, hogy megbüntetik szabálysértési bírságot, és bele kell az utazási árba kalkulálni, úgyhogy azt hiszem, hogy nem egy egyszerű történet ez jelen pillanatban. Elmarad az idei utazási kiállítás is, egyébként a turisztikai szektor szereplőit kiemelten sújtja a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézség, meg általában a helyzet, úgyhogy nem látnak lehetőséget a Hungexpo munkatársai arra, hogy 2021-ben megrendezzék az utazás kiállítást. Bíznak abban, hogy majd jövő márciusban meg lehet majd ezt rendezni, de ez is érdekes dolog, meg hát az is érdekes, hogy milyen sok esemény már második éve elmarad, amit egyébként az életünk részének tekintettünk korábban. 80%-kal csökkent az utazási irodák forgalma 2020-ban az előző évhez képest. Van olyan iroda, amelynél a visszaesés mértéke 100%-os, vagyis semmilyen bevétele nem volt tavaly, úgyhogy azért elég kemény a helyzet, bár hozzáteszem, az is csoda, hogyha valaki a 20%-ot tudta 2020-ban produkálni. Elsősorban ez annak volt köszönhető, hogy júliusban, augusztusban egy pici szezonrész azért volt, Görögországba mentek charterrepülőgépek, Horvátországban azért voltak foglalások, úgyhogy ebből a szempontból volt valami. Hogy 2021 milyen év lesz, majd július-augusztus után lehet erről nyilatkozni. Ausztriában elvileg az elkövetkező 100 napban mindenki megkaphatja a koronavírus elleni védőoltást, aki szeretné, úgyhogy a nyári főszezonra már abban bíznak, hogy lehet turistáskodni belföldön, és talán jöhetnek a külföldiek is, és nem kell majd segíteni a turisztikai vállalkozókat. Legalábbis ebben bíznak az osztrákok. A francia állam 4 milliárd eurót ad az Air France-nak, hogy egyáltalán a nagy légi cég túlélje ezt az időszakot, és majd ha újraindulnak, akkor képes legyen arra, hogy a padlóról felállva ismét a piac részesedésének megfelelő gyönyörű helyet elfoglalja majd a palettán. Az amerikaiak már anélkül is utazhatnak az országban, az USA-ban, hogy előtte tesztelték volna őket, vagy karanténba kellene vonulniuk akkor, hogyha már beoltották őket, tehát lényegében itt is sokan vannak, akik már megkapták a vakcinát, és ezzel utazási jogosítványt is nyertek. Persze szakértők azért még most is azt mondják, hogy lehet, hogy egy kicsit veszélyes, hogy az Egyesült Államokban újabb fertőzési hullám indul el, és az utazások lehetnek ennek az okai. Minden esetre egyelőre kérdéses az, hogy a nyári időszakban külföldről fogadnak-e vendégeket, inkább arra hajlok, hogy most azért Amerikába meglehetősen soká tudunk legközelebb ismét utazni, talán az őszi időszakban, de hát nyilván ez is csak egyfajta jóslás. Sokan kérdezték tőlem, hogy vajon, hogyha szeretnének valamelyik Spanyol-szigetre utazni, akkor foglalhatnak-e már júliusra, augusztusra, szeptemberre. Hallhatták már a műsorból, hogy a németek Majorkára is utaznak már most is, és egyébként pedig viszonylag kedvező áron kínálják az utazási irodák a szolgáltatásaikat, úgyhogy Majorka, Menorka, Baleári-sziget csoport, a Kanári-szigetek, ugye Afrika lábainál mind-mind elvileg már foglalható. A foglalási feltételek viszonylag kedvezőek, nagyon sok utazási iroda nem 60, hanem 30 napban jelöli meg azt, hogy mikor lehet visszamondani, és hát hogyha az adott esetben az történik, hogy a kormányzati intézkedések akár a fogadó országban, akár a küldő országban nem teszik lehetővé az utazást, akkor is visszaadják a pénzt. Tehát igazából sok iroda azt is vállalja, hogy csak minimális előleget kell fizetni, és közvetlenül az utazás előtt ráérünk pótolni a maradékot. Úgyhogy nagyon sokat lazultak az utazási feltételek, tehát már vége annak az időszaknak, amikor mindent előre be kell fizetni, jó előre persze, és akkor majd esélyünk van arra, hogy egyáltalán megkapjuk álmaink szállását, és eljussunk oda. Most már jóval kedvezőbbek a kondíciók, azért az árak nem olcsóbbak, egy-két akciós árat találtam az interneten, meg vannak olyan helyek, ahová el lehet jutni bizony szinte féláron, mondjuk a Maldív-szigetek tipikusan pont ilyen, de hát ott az eredeti ár azért az meglehetősen borsos, ahhoz képest tényleg vannak szigetek, ahol a szállásfoglás valóban jóval olcsóbb, de a spanyolországi viszonylatban a spanyol szigeteket illetően azért féláról nem beszélhetünk, de néhány esetben 20-30%-kal olcsóbb utakkal mindenképpen számolhatunk, meg hát van olyan hely, ahol júliusra-augusztusra egy kicsi áremelkedést is láthatunk, úgyhogy itt is vegyes a kép. Minden esetre a spanyolok azért bíznak abban, hogy nem csak a szigetek, hanem a déli területek is fogadják majd a vendégeket külföldről is. A meglehetősen széleskörű önkormányzattal rendelkező szigetek pedig nyilván már most is lehetővé teszik a vendégeknek a pihenést, még akkor is, hogyha egy csomó minden nincs nyitva, az egészségügyi szabályokat be kell tartani, és hát a negatív PCR-teszt, ez lassan már olyan, mint az útlevél, mindig nálunk kell, hogy legyen valami friss belőle. Olvastam egy érdekes interjút valamelyik spanyol labban, helyesebben a kedvesem olvasta, és akkor én megérveztem ennek a fordítását, miszerint még az alvilág tagjai is panaszkodnak amiatt, hogy hát nincs elég turista, nincs elég munka, mert az kétségtelen, hogy azért tolvajlások előfordulnak a spanyol területeken. Anyámmal is Ibizán voltunk, és őt is megpróbálták megszabadítani a repülőtéren a táskájától, helyesen a reptér előtt, mert ott már ugye nem voltak talán kamerák. A buszra várakozva megpróbálták kitépni a kezéből a táskát, de hát anyám kemény asszony, úgyhogy nem hagyta magát, nem sikerült. Minden esetre most a bűncselekmények száma is, legalábbis az ilyen jellegűek csökkent, hiszen nincsenek turisták olyan komoly nagy számban. És ha már a Baleári szigetcsoporttal, mondjuk Baleár szigetcsoportnak, meg Baleárinak is, Majorkát és Malorkának kezdtük el mondani, aztán utána a spanyolos Majorkára tértünk át. Mi magyarok, hát Párizst is Párizsnak mondjuk, és nem Párinak. Bécs, hát az meg egy külön nyelvészeti történet, hogy miért Bécs, és miért nem Wien vagy Vienna. Nos, akkor térjünk vissza így a műsor vége felé a Baleári szigetekre. Érdekes az, hogy mennyi legenda maradt fenn az egykor itt élőkkel kapcsolatban. Az egyik például arról szól, hogy a trójai háború után jöttek ide a görögök, és ők gyarmatosították a területet. És az itt talált nép eleinte csupaszon járkált, kivéve a férfiak egy része, ők juhbőrbe burkolóztak, és egyetlen ruhájuk az egy juhbőr volt, és aztán később a föníciaiak költöztették fel őket széles tunikákba. Megint más utazók azt mesélték, hogy mesztelenek csak a nyári forrosságban voltak, mert hogy feleslegesnek tartották a ruházkodást az egykor itt élők, annyira meleg volt mindig Majorkán meg Ibizán. Hát nem véletlen, hogy most is sokan nudista strand Ibizán. Szintén van egy olyan legenda, miszerint az egykori majorkai, ibizai, formentérai lakók az üreges sziklákban éltek, meg barlangokban, és nagyon sajátos volt a házasságkötési szokásuk is. Volt egy olyan időszak, amikor a kalózok birtokolták a területet, és a földközi tenger nyugati partjait szinte teljesen uralták, aztán persze elzavarták őket, úgyhogy rövid ideig tartott ez is, de abban az időszakban klasszikusan olyan lehetett egy ibizai kocsma, mint amit láthattunk a Karib-tenger kalózaiban, úgyhogy ez is egy legendás időszak volt. Minden esetre manapság már nem a kalózok szállják meg a szigeteket, nem is a juhbőrbe öltözöttek, hanem a turisták egy hagyományos esztendőben, és nagyon bíznak a helyi szolgáltatók abban, hogy 2021. júliusa és augusztusa már leginkább egy hagyományos esztendőre fog hajazni, és így költik majd el a pénzüket nem csak a német turisták, hanem az angolok, vagy éppen a közép-kelet-európaiak is. Hölgyeim és uraim, önök a virágszámot hallották itt az Inforádióban, Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Robert Richárd. Viszonthallásra!